A világosság a világnak című műsor április 25-i adása következik.
Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ebben a folytatásban is, de ráadásul most az egyik témánknak is az a címe, az a neve, hogy folytatódik. Folytatódik az újratervezés klub. Ezt, kedves hallgatóink, hallhatták, akik a híreket is hallják, de utána van még több olyan esemény, amiről szeretne kedves hallgatóinknak ismét beszámolni, illetve tájékoztatást adni, vagy felhívásokat adni Szeverényi János, hiszen ezt is hallgatták kedves hallgatóink, hogy ő a szervezője ennek, de utána az Allianz Teológiai Műhelynek is ő az egyik szervezője, és lesznek még most olyan vidéki a határon átlépett események is, amiről be fogsz számolni. Úgyhogy kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük ismét Szeverényi János testvért.
Köszönöm szépen a meghívást, mindig szívesen jövök ide. A rádiónak szerintem elég nagy a hallgatottsága. Többen engem is kérdeztek már arról, hogy ki ez a rádió, mi ez a rádió, honnan van, és örömmel számolok be mindig, hogy itt nagy munka folyik, és nem egy hatalmas stáb dolgozik, és ez nagyon tiszteletre méltó. De hát az Isten országa nem mennyiség lényegében, hanem minőség. Tehát az a fontos, hogy a mi szívünk az Úré legyen, Istené legyen, és akkor ő megszentelheti az értelmünket is, a terveinket is, a pályázatokat is, sok mindent. Hát mi is ez a újratervezés klub? Ugye, aki szokott autózni, akár vezet, vagy csak utasként ül az autóba, szokta hallani a GPS-eknek a szövegét, és engem egyszer teljesen meglepett a saját GPS-em, egy kis különbség azért van a készülékek között, és van, amelyik azt mondta be, hogy az első alkalommal fordulj vissza. A lehetőleg első alkalommal fordulj vissza. Rossz az irány, amerre mész. És hát ezt a nevet találtam ki, használom a szenvedélybeteg missziós munkához, nem csak a havi klubhoz, hanem egyáltalán elneveztük ezt a szolgálatot újratervezésnek. Pont azért, mert baj van, rengeteg probléma van. Tehát Magyarországon körülbelül 1 millió alkoholbeteg van. Ez annyit jelent, hogy 2-3 millió ember életét naponta csak az alkohol probléma érinti, és körülbelül 30 ezeren halnak meg évente, tehát egy kisvárosnyi ember hal meg évente az alkohollal összefüggő bajokban, problémákban. És ehhez a kérdéshez hozzá kell nyúlni. Az egyházak is, főleg a rendszerváltás óta, de a rendszerváltás előtt is, habár tilos volt, de csendben szépen végezték ezt a szolgálatot, tehát szerveztek például ilyen gyógyító heteket, evangélikusok is a Tápió Szelei parókián már összegyűjtötték a bajban lévőket, és hát máshol is voltak erre lehetőségek. De a rendszerváltás után meg megszerveződtek ezek a rehabilitációs intézetek, és azért nevezzük szenvedélybetegmentő missziónak, és nem iszákos mentőnek, vagy alkoholbetegmentőnek, ahogy korábban neveztük, mert ma hát sajnos nagyon sok mindennel bódítják és kábítják magukat az emberek, sokszor több szert használnak egyszerre. Tehát van, aki alkoholt fogyaszt, és akkor gyógyszert szed hozzá, vagy itt van a drogozás, és hát kialakultak, vagy felerősödtek a különböző függőségek, a legkülönböző függőségek vannak. Igenis van olyan, hogy, és ezzel tudományosan is foglalkozunk, hogy szex és szerelem függőség, aki nem tud ebből kilépni, vagy a szerencsejáték, vagy a gépezés. Egyszer a lelkészi hivatalba bejött egy 40 év körüli férfi, és azt mondta, hogy ő már két lakását játszotta el. Két lakását. Hát ezek egészen tragikus dolgok. Tehát én hiszem azt, és tudom azt, hogy Istennel való kapcsolatra teremtettünk, a vele való függőségre, tehát az ember valahol valamiképpen függőségre van alkotva és teremtve, na de hát az Isten szépségével és jóságával, az ő személyével vagyunk kapcsolatban, és amikor ez a kapcsolat megszakadt, vagy létre sem jön, akkor az ember ezt a nagy űrt, ezt a nagy hiányt próbálja bármivel és akármivel kitölteni. Van, aki mondjuk például az unokáját imádja, de úgy imádja, hogy talán nem szabadna. Vagy van, aki jobban gondozza az autóját, akár egy antik autót is jobban szeretgeti, mint mondjuk a feleségét. Tehát számtalan függőség kialakul az emberek életében, hogy ezt mondom, ezt a hiányt pótolják. De hát egészen tragikus ez a szenvedélybeteg világ, és hát most halljuk a hírekből is, hogy egészen az országban, kicsi falvakban is elterjedt a drogozás, és sokszor bizony egy nagymama az unokájával együtt terjeszti a drogot a faluban. Gyerekeknek cukorhoz hasonlító droggal beletetik a gyerekeket, ami nagyon olcsó és nagyon káros, és ez valami borzasztó, ez egy rettenetes dolog. Hát most a kormány is, meg a rendőrség is próbál ezzel kapcsolatban, nem csak próbál, hanem fellépnek, de nyilván teljesen ezt nem lehet felszámolni, de megemelték a büntetési tételeket és egyebek. De hát ez jelzi, hogy az emberek végtelenül kiszolgáltatottak, mert egy gyereket lehet manipulálni, meg lehet kínálni őt cukorral, főleg ha egy civil, ha egy falusi teszi felé. Úgyhogy körülbelül az 1 millió alkoholbetegnek csak egy kis töredéke az, aki eljut odáig, hogy gyógyulni akar. Tegnap is írt nekem valaki, hogy az édesapja, ugye 60 éves és alkoholbeteg, de ő szeretne gyógyulni. Szeretne gyógyulni. És ma kerestem számára megfelelő intézményt, intézetet, mert sokféle fajta állapotban vannak egyrészt az emberek, van, aki már nagyon leépül, van, akinél nagyon nagy a függőség, és meg kell találni a megfelelő intézetet. Tehát némelyeknek be kell egyszerűen kerülni egy intézetbe, így is nevezhetjük mondjuk egy kórházi addiktológia, ahol 3-4-5 hónapot is el lehet tölteni. És ott próbálják szépen lassan őt lehozni ezekről a dolgokról. De ez nagy dolog, hogy egyrészt, hogy akar, senki nem kerülhet be ma Magyarországon intézetbe, egyházi vagy világintézetbe, ha ő maga nem akar. Tehát olyan nincs, hogy bevisszük akarata ellenére. El kell jutnia odáig, addig a pontig, hogy azt mondja, hogy bajban vagyok, és nem tudok segíteni magamon. Most a legtöbb alkoholbeteg, alkoholista, egyébként rengeteg van ezek a szalonivók, meg egyebek, tehát aki naponta fogyaszt alkoholt, és nem tud anélkül élni, azt mondja, hogy alkoholbetegnek, alkoholistának számít, nyilván nagy különbség van a mennyiség között, csak azokon lehet segíteni, akik ezzel szembenéznek, akik nem bohóckodnak ezzel, mert van egy ilyen magyar virtus, hogy így mondjam. Még csak kimondjuk ugye a cigarettára, hogy káros, a cigaretta dobozon is ott van, hogy tüdőrákot lehet tőle kapni, meg mindent, de attól még szívják az emberek, káros a drog, de valahogy az alkohol ugye a magyar kultúrában úgy benne van, hogy mindig innunk kell, mindenre. Keresztelő alkalmával, ünnepek alkalmával, akkor is, hogyha rossz kedvem van, akkor is, hogyha jó kedvem van, ivásra mindig van ok. És ez rengeteg bajt és rengeteg kárt okoz. Mit okoz? Mindent tönkretesz. Mindent. A házasságot, az egészséget, az életet, a szerveinket. Elég csak arra gondolni, hogy nekem is volt egy közeli rokonom, aki például naponta, évtizedeken keresztül naponta 2 doboz szimfóniát szívott el. Aztán 60 évesen tüdőrákban ő elhunyt. Hihetetlen mennyiségű pénz ez. Tehát szoktam nekik mondani, tisztelettel persze nem arrogánsan, hogy hogy azért fizetsz, hogy hamarabb meghalljál, azért fizetsz. Na, szóval végezzük ezt a szolgálatot, engem sokan megkeresnek, telefonon is, személyesen is, messengeren is, még külföldről is, Pozsonyból is, fölhívott múltkor egy asszony, és a legkülönbözőbb ügyekben, dolgokban próbálunk eltájékozódni. Ebbe a havi klubba, amit a Szóló Rádió is hirdetett, amit köszönettel veszek, még most májusban, a nyári szünet előtt lesz egy ilyen klub, tehát május első KED 17 órakor eljöttek például olyan tagok, akik gyűjtögetnek. Tehát nem is alkoholbetegek, hanem teli van a lakásuk plafonig és faltól falig cuccal. Ez is egy betegség például. Három ilyen érdeklődő testvérünk is volt. És ez nem azt jelenti, hogy most eljönnek és egy megbeszélés után ez megrendeződik, de legalább eljön. Legalább gondolkodunk, legalább beszélünk róla. Legalább kimondjuk, hogy ez baj, hogy ez betegség, hogy ettől szabadulni kell. Vagy eljön két olyan nőtestvér, akiket az apjuk gyerekkorukban bántott. Mindenféle módon. És ők már felnőttek, 40 körüliek, de nem tudják feldolgozni ezt. Tehát eljöhetnek családtagok is, akik hát nem csak a klub foglalkozással, hanem máskor is megkereshetnek. És most egy jó két héttel ezelőtt tartottunk egy úgynevezett gyógyító konferenciát Pilis Csabám, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Néhány évvel ezelőtt, amikor általános missziós lelkész voltam, és mindenféle munkág is tartozott hozzám, már egyszer szerveztem egy ilyet, de most, hogy tavaly nyáron nyugdíjba mentem, az egyházvezetés felkért erre a szolgálatra, tehát a szenvedélybetegmentő misszió megszervezésére, vagy megerősítésére, és így most létrejött ez a konferencia, meghívok ilyenkor orvosokat, gyógyultakat, megtérteket, szabadultakat, nem is akárkiket, akik, tehát hadd mondjak egy példát, az egyik legjobb barátom, ugye 17 évig volt drogos, hát az rengeteg idő, gyerekkorától kezdve. És elmondta, hogy még meg sem született már, az apja őt rúgta az édesanyja hasában. Ő még meg sem született, már megsérült az apjától. És aztán utcára került, és mindenféle bajba, bűnbe belekerült, és egészen halálán volt. Németországban egy klinikán volt, intenzív osztályon, meg kizuhant egy ablakon, és a bordái összeszúrták a lépét. Lényeg az, hogy ez már a halál partja volt, és akkor elkezdődött az a rehabilitáció, először pszichiátria Magyarországon, azután 15 hónap egy egyházi drog rehabilitációs intézetben. 15 hónap. És meggyógyult, megszabadult, ennek több mint 10 éve már, elvégezte a baptista teológiát, és ma drogos serdülőkön segít ott Ráckeresztúron. Ez a munkája. Tehát ez az, amikor a átok megtörik, és az átok áldásra fordul, és ez az Isten munkája, Istennek ez a foglalkozása. A gonosz erők pont fordítva csinálják, hogy aki áll, aki szereti az Urat, szereti az emberek, azokat próbálja elkedvetleníteni, lenyomni, tönkretenni, és az Úr Jézus meg, hogyha látja, hogy az ember mínuszban van, tehetetlen, nem véletlenül mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Ő a fáradtakért jött, a bűnösökért, a nyomorultakért jött. Olvasunk egy ilyet a Bibliában, hogy látta őket, látta a közösséget, hogy pásztor nélkül valók. Olyanok, mint most is jöttem be a körútról, olyanok, mint a budapesti emberek egy része is, kedvetlen, fáradt, talán egy részük depressziós is. Na most nekünk keresztényeknek ezeken nem kell csodálkozni. Fel kell fogni, nagy hét után vagyunk, a húsvéti üzenet, hogy van feltámadás. Tehát számomra ez a feltámadás, amikor ez a barátom mínuszban volt, halálban volt, Isten meglátta egy emberen keresztül, és meggyógyult, és megtért, megkeresztelkedett, és hitre jutott, és ma ő, aki egy átok volt, saját maga számára is, családja számára is, és sokak számára is, akiket meglopott, megbántott, most ő áldás lesz az élet, az élete. Tehát lényegében ez, amikor elmondjuk a hitvallásban, hiszek a feltámadásban, természetesen a jövőbeni feltámadásra is értjük ezt, de a lényeg a ma, hogy ma, most itt a földi életben, hogy Pál apostol írja, hogy megismerjem Jézus, megismerjem őt, és feltámadása erejét. Tehát, hogy a keresztjének, megint csak a Bibliára hivatkozok, vele együtt szenvednek, Jézussal együtt szenvednek, egyrészt a világért, a környezetért, a betegekért, bűnösökért, is szenvedünk, mert a szeretet az szenved, és a szeretet az könnyeket is ont, ugyanúgy, ahogyan az Úr Jézus tette ezt, tehát vele együtt szenvedünk, vele együtt halunk meg, jó esetben ugye a bűnnek, a bűnöknek, de vele együtt támadunk is föl. És ezért hangsúlyozza a Szentírás mindig a mai időt, hogy ma és most, amikor itt vagyunk a földi életben, kell átélnünk és megélnünk a dolgokat, mert aki itt átment, szintén a Biblia mondja, átment a halálból az életbe, tehát hitre jutott, megtért, az bizony átment a halálból az ítéletre, és Jézus azt mondja, azon már nincsen ítélet. Az már nem megy ítéletre, mert már az Istené, és az Isten szeretetéből senki és semmi nem szakíthatja ki.
Ezek a gondolatok nagyon fontosak mindenki számára, de nagyon érdekes, ahogy megfogalmaztad is, mert korábban ezt mindenki elismerte, aki ilyenekkel foglalkozik, hogy hát igen, a kórházban vagy a betegeket sokkal könnyebb megtéríteni, mert mindig többet foglalkoznak Istennel. Van, akik soha nem fordulnak Istenhez, csak akkor, amikor betegek lesznek. De még az is érdekes volt számomra, hogy újra tervezés klub, vagyis, hogy akkor te is újra tervezted a szolgálatodat, mert hogy eddig missziói szolgálatod volt, de most rengeteg ilyen dolgot tudsz mondani, mint hogyha teljesen átalakult volna a gondolatköröd.
Talán lehet ennek is nevezni, de én úgy érzem, ugye úgynevezett öregségi nyugdíjba mentem nyáron, 65 évesen, hát az még nem egy vén kor. Az elhívás, az Istentől kapott elhívás nem ezektől függ, tehát magyarul a szolgálatból, a misszióból nem lehet nyugdíjba menni. Csak akkor, hogyha esetleg testi egyéb nyavaják gyötrik az embert, vagy teszik azt lehetetlenné, de az én életem eddig is teli volt mindennel, mindenfélével, és a szenvedélybeteg mentő misszió is része volt a cigány misszió, meg a börtön és egyéb missziók mellett, és ezt végeztem korábban is. És na ez az egyik. A másik, hogy járhatom a gyülekezeteket, mert a gyülekezetek eddig is hívtak, és nem azért hívtak engem szolgálni, ahogyan tegnap is még Ukrajnába, Kárpátalján voltam, mert hogy hivatalosan missziói lelkész voltam, hanem mert ismertek, és Istentől kaptam nyilván ezt az ajándékot, hogy megszólalhatok gyülekezetekben Kárpát-medence szerte, és igét hirdethetek, meg lelki gondozás, meg látogatás, sok minden iratterjesztés, sok minden van ebben, és viszonylag sokan keresnek meg egyéb lelki problémákat. Sőt, most jut eszembe, hogy hát az Evangéliumi Allianz is egy önálló szervezet, ahol az egyik alelnök vagyok, és tényleg készítjük elő ezt az Allianz teológiai műhelyt, és az Ökumenikus Tanács missziói bizottságában is még szolgálatom van ebben a ciklusban, kértek, hogy ezt ne tegyem le, és ott is konkrét munkáink vannak, szolgálataink vannak, úgyhogy hála Istennek nem unatkozom. De örömmel engedtem el néhány munkákat, mint például a Hitmagazin szerkesztését, amit hát azért nagyon-nagyon szerettem, de hát 21 éven keresztül szerkesztettem, és 84 számot, tehát ilyen 60 oldalas képes magazin, nem egy egyszerű dolog, különösen pénz nélkül ezeket létrehozni, úgyhogy nagyon-nagyon sok munkaszervezés volt az elmúlt évtizedekben, és ennek egy részét azért elengedtem.
És a hallgatóinknak mit tudsz mondani, hogy Ukrajna vagy Kárpátalja most hogy vannak? Hát hiszen a szomszédaink, de sajnos ebben a világban sosem vagyunk a szomszédainkkal egységben teljesen, igaz? Mindenkinek kicsit más az élete.
Igen, ez igen? Így van. Hát most éppen néhány nappal ezelőtt a katolikus televízióban voltam egy beszélgetős műsorban, van egy irányzat, amit a dr. Súrján László, korábbi KDNP elnök és európai képviselő szervez, idős testvérünk ő, és egy ilyen karta mozgalomban van ő benne, ezt indította. Ez pont arról szól, hogy a kárpát-medencei nemzetiségek hogy élnek együtt, hogy élhetnek együtt, és beszéltünk, gondolkodtunk ugye a fájdalmakról, feszültségekről, nem csak Trianonról, hanem az azt megelőző nemzetiségek közötti bajokról, feszültségekről. Részben a Trianon ennek is volt a következménye, és hát amit te is említesz, hogy ez egy sajnos egy élő probléma, mert itt együtt élnek, együtt élünk, és vannak gondok. Amúgy nagyon sokfele meg nincsenek gondok, tehát ezt kevesen mondják ki, hogy vannak területek, tehát hogyha a nagy politika, ezt már én mondom hozzá, ha a nagy politika nem kavarna, és nem használná ki sokszor az egyházakat, és egyéb dolgok, gazdasági dolgokat önös célra, az emberek egy jelentős részének nem lenne baja a másikkal. Hát pont Kárpátalján voltam ugye ezen a hétvégén, és ott is teljesen egyértelmű volt, hogy a magyarok és a ruszinok teljesen jó kapcsolatban élnek évszázadok óta egymással. A ruszinok kifejezetten Rákóczi kultuszt élnek meg, mert Rákóczi szerették, és Rákóczi hívta őket, és együtt voltak. És a mai napig él a ruszinok között egy Rákóczi emlékezet. Még arra is van példa, hogy esküvőn a lakodalomban kitesznek egy terítéket Rákóczi Ferencnek, tiszteletből így utólag. De sok a baj, sok a nehézség, és hát ezen dolgozni kell. Tehát én is ezt a szolgálatot kaptam, hogy például nem egyszer szolgáltam már szlovákok között. És nem tudok szlovákul, pedig hát Békés Csabai vagyok, ott nagyon sok szlovák nyelvű él, a nagy részük már asszimilálódott, mert ezt sem lehet megállítani, de úgy gondoltam, hogyha nekem fontos az, hogy akár Erdélyben, vagy Felvidéken, vagy Délvidéken a magyarok anyanyelvükön imádkozhassanak, olvashassanak Bibliát, hallgassanak prédikációt, mert ez nem mindenütt van, nem mindenütt adatik meg, akkor legyen nekem is fontos, hogy tegyem meg a keresztény, a biblikus gesztusokat a másik nemzetiség felé, magyarul legyek tisztelettel, szeretettel. Hiszen például egy mai szlovák fiatal mit tehet a Trianonról? Lehet, hogy nem is tud róla. Vagy tegnap előtt bejártam a Munkácsi várat. Hát az egy ősi magyar fészek volt. Például a Hunyadi János is volt annak vezetője, és egymás után meg a hősvédő Zrínyi Ilona a hónapokon keresztül tartotta a várat a Habsburg ostrommal szemben. Legtöbbször nem tudták bevenni például ezt a várat. Na most ott sétálunk, jó drága belépők vannak, mindenütt ukránok magyarázzák a történelmet, és teljesen ukrán szempontból. Tehát úgy beszélnek erről, hogy a hódító magyarok akkor elfoglalták ezt a mi régi fészkünket, régi várunkat, ami hát nem igaz, és nagy diák csoportoknak, tanárfélék mondták, nyomták a szöveget, hatalmas tablók, tehát úgy mutatják be Kárpátalját, például a Munkácsi várat is, mint ukrán kultúrának a részét. Hát ez nyilván fáj nekünk, és ez nem normális dolog. Évekkel ezelőtt ott csend volt, ott nem volt ilyen, de ez egy nagyon-nagyon tudatos dolog, meg hát tudjuk, hogy leszedették a turulmadarat, vagy ahol még korábban a magyarok nagyon szerettek fényképezkedni, ott van egy nagyon minőségi Zrínyi Ilona szobor, és a kisfia a Rákóczi Ferenc, a későbbi nagy Rákóczi Ferenc, azt meg elszeparálták, még szöges drót is van előtte, mert ott a magyarok szeretnek fényképezkedni. Na most nem lehetett oda menni, hanem távolról fotóztam le például ezt a szobrot, de azért itt-ott vannak nyomok, például Petőfi Sándor is járt a várban, akkor róla is van egy kis szobor, és a tablók, mert egy új kiállítás jött létre, ott azért nyoma van annak, itt-ott a magyar szövegeknek, a magyar például egy nagy Munkácsi anyag van a várban, hiszen Munkácsi innen származik, és egy nagyon-nagyon szívben ütő tárlatot is láttunk, egy hosszú nagy teremben a mai háborúról egy kiállítás. Egészen megdöbbentő volt. Rengeteg portré a sok-sok meghalt ukrán katonáról, fegyverek és egyéb dolgok. Érdekes, hogy ebben a teremben rajtunk kívül senki nem volt. Mindenütt nyüzsögtek, nagyon sokan voltak az emberek, és egy őr volt ott, aki nézett minket, és hát én azért végignéztem ezt a kiállítást is. Tehát ez jelzi, hogy az ember nem változik, az embereket lehet manipulálni, meg hát kényszeríteni sajnos, és a műsor második részében még erről szívesen beszélek az ottani egyházi életről, meg arról, hogy hogyan élnek ezek az emberek most ott Kárpátalján, akik nem határon túli magyarok, csupán egyszerűen, hanem életünk és a szívünknek a részei, testvéreink az Úrban.
Kedves hallgatóink, ezt mindegyiket gondolják át, amit most hallgattak. A második részben pedig egy kicsit az ünnepekhez közelebb lépünk most a témákban, úgyhogy várjuk Önöket a zene után. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit Szeverényi János testvérrel együtt, aki viszont szeretné folytatni azt, amit eddig is elmondott.
Ugye szóba került Kárpátalja, ezzel kapcsolatosan annyit azért érdemes elmondani, hogy ugye a szocialista időben még csak-csak ugye Erdélyről hallottunk, meg Felvidékről hallottunk, de én nem emlékszem, hogy iskolás koromban fiatal koromban bármit is hallhattam volna Kárpátaljáról. Valószínű azért, nem azért, mert egy viszonylag kisebb terület a többihez képest, hanem mert a nagy Szovjetunió része volt. Hatalmas nagy birodalomnak, a nyugati kis csücskében élt ez a, hát körülbelül 180 ezer, 200 ezer magyar, és római katolikusok, reformátusok, evangélikusok is. Igaz, hogy a rendszerváltás után nem sikerült evangélikus gyülekezetet újra szervezni, de én már a rendszerváltáskor, még az utolsó szovjet időben jártam már Kárpátalján, akkor még Rubel volt a fizetőeszköz és a 80-90 református, magyar református gyülekezet létezett. Összesen 20 lelkész látta el ezt a szolgálatot, tehát egy lelkész vagy négy helyre járt. Parókiákat mindenütt elvették, én prédikáltam olyan templomban, ami 35 évig zárva volt, és a kolhoz vezetői, mert kiknél lett volna a templomkulcs, úgy adták vissza a templomkulcsot, de előtte való este még összetörték a templom berendezését, és gulába hordták, és pár héten belül újra bepadozta a gyülekezet a templomot, és hát csurik voltak ezek a templomok, nagyon sokat szolgáltam akkoriban egyik helyről a másikra, jöttek át biciklivel egy faluból, hogy oda is még átmegyünk, még este, mert ők beharangoznak is. Ha szólt a harang, akkor a gyülekezet összegyűlt hétköznap este is, és nem volt ott soha könnyű az embereknek a sorsa, de most különösen nagyon-nagyon nehéz, rengetegen elmentek, ugye egész Ukrajnából, úgy tűnik, hogy egy 8-10 millió ember elment nyugatra, sokan elbújnak, ahogy tudnak, és most már érinti a kárpátaljai magyarságot is a háború, kapják ők is a behívókat, a körözéseket, rengeteg helyen az országutakon igazoltatnak, és a internetes rendszerben mindenki pontosan benne van, hogy hány gyereke van, és milyen iskolát végzett. És tehát aki igazoltatja, ő pontosan látja, hogy kiről van szó. Most már hát lelkészeket is beberántanak, van, aki el tud jönni, ki tud jönni, igazolja magát. Na, szóval nem egy egyszerű dolog, de élnek, léteznek, kívülről békesség van, de elmondják, hogy többször van olyan, hogy a drónok repülnek Kárpátalja fölött, aztán megfordulnak és elmennek másik irányba. Annak ellenére, hogy nagyon nagy ország ez, itt hatalmas távolságok vannak, de mégiscsak a nyugati része is érkeznek ilyen rakéták, meg repülők átrepülnek. Nem csodálom, hogyha itt valaki elszomorodik, megszomorodik, és akár ilyen depressziós állapotokba is kerülnek emberek, mert ez most már nagyon régen tart, nagyon régóta tart. És tegnap is szolgáltam a templomban, délelőtt is, délután is, hát délután legalább 300-an voltak, szól a harang, szól az orgona, énekelnek az emberek, szól az ige, látogattam különböző családokat, és amikor hát lehet, akkor viszek egy kis ajándékot is, segít nekik. A lényeg az, hogy ne felejtsük el őket, imádkozzunk, értük, és tulajdonképpen határon át lehet járni, tehát megfelelő útlevéllel, papírokkal, és föl lehet venni a kapcsolatot ezekkel a közösségekkel.
De ez nagyon hasonlít az Allianz szolgálathoz, hiszen az Allianz egy olyan szövetség, igaz, ahol felekezet közi, de országon kívüli is bárki e szolgálathoz.
Hát a lényeg, hogy a szívünk legyen ilyen, és akkor mindegy, hogy hol vagyok, hol vagyunk. Én azt figyeltem meg, hogy mivel ismerem a felekezeteket, én sokfele szolgálok, most nem régen baptistáknál voltam, néhány hónappal ezelőtt Békéscsabán főmisén, Luther kabátban prédikálhattam katolikusoknál, az például az ökumenikus tanács szervezése volt, tehát vannak ilyen ismereteim, tapasztalataim, és én azt figyeltem meg, hogy minden felekezetben vannak úgynevezett hídemberek, tehát olyan emberek, akik nem egyszerűen csak felekezetben gondolkodnak, és nem magukat tartják a legjobbnak, mert ez egy nagy kísértés, hogy a legtöbb felekezet saját maga teológiáját, Biblia értelmezését tartja a legjobbnak, sőt, egészen odáig menően ez a becsontosodott, kockás fejű hívők szerintem a saját speciális tanításukból szinte bálványt is csinálnak. Tehát annyira hangsúlyozzák a saját felismeréseiket, ami lehet, hogy biblikus, és benne van a Bibliában, de nekünk nem ez a nagy kérdésünk, hogy nyelveken szólás vagy valami, hanem a lényeg a hitre jutás, a megtérés, hogy valaki üdvösséget kapjon. Átmenjen a lelki-szellemi halálból az életbe, átélje a bűnbocsánatot, az újjászületést, és akkor örök élete van. Örök élete van. Ezt mondja a Biblia. És aztán ezen túl nem baj, ha felekezetek színesek, és tudnak együtt imádkozni. Nekem ez nagyon fontos, hogy egy településért tudjanak a lelkészek, pásztorok, munkatársak együtt gondolkodni, együtt imádkozni. És ne egymás ellenébe határozzák meg magukat, el kell viselnünk egymást. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valami, ez valami hurrá ökumené, hogy mindenkinek igaza van mindenben, nem. Lehet, hogy van olyan tétel, van olyan látás, amire azt mondom, hogy na, ez az én hitemben annyira nem fér be, vagy nem szabadna ezt túlhangsúlyozni, de a lényeg az Atya, Fiú, Szentlélekben való hit, hogy valaki hisz az Atyában, mint Istenben, Jézusban, mint megváltóban, és a Szentlélekben, aki mindezeket igazá teszi, és valóságá teszi a mi életünkben, és megszentel minket. Ez a minimum. Ezen túl van, aki ezt nem hiszi, tehát van olyan felekezet is Magyarországon, akkor nem mondhatom, hogy ő keresztény, és nem mondhatom testvéremnek, de amíg valaki erre a hármas gondolatra, tehát a Szent Háromságra építi a hitét, az a mi testvérünk. Én akkor is végeztem ezt a szolgálatot, fiatal lelkész koromban, még a 80-as években, akkor semmit nem tudtam az Allianzról, mert nem is létezett egyébként, mert be volt tiltva. Én nagyon szeretem ezt a közösséget, minden hó első kedd reggelén összejövünk imádkozni, hát kb. 15 felekezet. És egyéb missziói szervezetek, tehát keresztény orvosok, keresztény motorosok, és egyebek. Hó első kedjén együtt vagyunk, komoly igehirdetés van, hosszan, komolyan imádkozunk, népünkért, Budapestért, a gyülekezetekért, egyházért, és aztán egyéb más programjaink is vannak, mint például az előttünk lévő úgynevezett Evangéliumi Allianz teológiai műhely, azt évente egyszer rendezzük meg, már legalább 8-10 éve megy ez, mert arra jutottunk, hogy szép-szép, meg jó-jó, hogy szeretjük egymást, tiszteljük egymást, Jézus főpapi imája alapján is, mert Jézus halála előtt például azért imádkozott, hogy az ő követői egyek legyenek. Na most ez nyilván nem egy szervezeti, intézményi erőltetett egység, hanem lelki-szellemi egység, amit mi meg is érünk. Tehát, ahogy mondtam, a felekezetek egy részében ott vannak a hídemberek, azok, akik megtartják a felekezeti identitásukat, hálásak a felekezetük értékeiért, de ki tudják nyújtani a kezüket, meg tudják nyitni a szívüket a másik előtt, de nem ez a lényeg, hogy a másik előtt, hanem az Isten munkája előtt. És az Allianz teológiai műhelyt azért hoztuk létre, hogy beszélgessünk olyan kérdésekről, amelyek esetleg törésvonalak a felekezetek között. Gondok, problémák, nehézségek, vagy különböző módon látjuk. Így jött elő az elmúlt években többek között például a keresztség kérdése, a bemerítkezés kérdése. És akkor ez úgy zajlik, hogy fölkérünk négy felekezetből négy testvérünket, hogy fél-fél órában mondja el a saját felekezetének a tanítását, például a keresztségről. És akkor egy református, evangélikus, baptista és pünkösdi testvérünk ezeket elmondta. És erre nem mondjuk azt, hogy nincs értelme, hogy ne lenne értelme, mert meghallgatjuk egymást. Ott legtöbben először hallottak világosan kifejteni tanítást, látást ezekről a kérdésekről, mert egyébként a felekezeti teológián hallunk mi a másik felekezetről, de véleményem szerint elég ilyen sztereotípiákban leegyszerűsítve beszélünk egymás felekezetéről, és nem így, ahogy itt a teológiai műhelyben ezt gyakoroljuk. Tehát meghallgatjuk egymást, korreferátumok is vannak, tehát felkért hozzászólók is lehetnek, de általában olyan 30-40-en szoktunk ott lenni, és ez egy műhely lényegében. Tehát itt nem egyességet kötünk, meg ilyen kinyilatkoztatásokat fogalmazunk meg. A mostani műhely témája lényegében az, amiről itt most beszéltem, hogy jó és fontos az egység, ugye szoktuk mondani a keresztjének egysége. Ugye ezért Jézus halála előtt imádkozott, ugye az ő követői egységbe. Akkor a Szentírásban ezt olvassuk, hogy arról fog megismerni titeket a világ, hogy szeretitek egymást, hogy szeretitek. Nem biztos, hogy mindenben egyetértetek, de szeretitek egymást.
Jézus háromszor megkérdezte Pétert
erre. Nem beszélve erről, hogy ugye a szeretet a lényeg, és ott nem valami dogmatikai kérdést tett föl Jézus Péternek, hanem ezt kérdezte, mert hogyha ez a Istentől kapott szeretet bennünk van, az Isten iránt is, egymás iránt is, akkor megvan a lényeg. Ez olyan, mint a sebészorvosnak be kell mosakodnia egy műtét előtt. Nem lehet mocskosan, nem lehet szennyesen nekiállni és műtögetni. Tehát a minimum, hogy tiszta szívvel, tiszta kézzel, jó indulattal, tisztelettel közelítek a másikhoz, de arra jutottam az elmúlt akár 15-20 évben, amióta aktívan benne vagyok én és az Evangéliumi Allianz munkáiban, hogy azért vannak gondok, vannak nehézségek, még az evangéliumi allianszos világon belül is. És ezért a teljes címe ennek a műhelynek most keresztények egysége és a kétségeink. Tehát van egység, de vannak kétségek. Itt utalok arra, hogy egyrészt minden felekezetben van egy réteg, aki fél egy kicsit ettől a nagy egységtől, hogy lépjünk hátrébb, mert ugye vannak inkább ilyen karizmatikusabb alkatok, közösségek, akkor vannak úgynevezett, így is szokták mondani, antikarizmatikusok, akik hát elítélik ezeket a kicsit pünkösdi jellegű megnyilvánulásokat, a hangos éneklés, vagy hangos ima, vagy közös ima, hogy szinte mindenki egyszerre hangosan imádkozik, mondjuk ettől megijed mondjuk egy csendes, visszafogott református testvérünk, de aztán kiderül, hogy szinte minden felekezetben van mindenféle irányzat. Illetőleg, ami egy érzékeny és nagy kérdés, hogy a felekezetek közötti forgalom. Hogy lehet ezt feloldani? Hogy lehet ezt testvéri módon megélni? Mert egyrészt vannak vegyes házasságok. Például ugye a édesanyám is, amikor férjhez ment, akkor ő éppen azokban az években baptista gyülekezethez tartozott, de jött a bősz hitre jutott megtért apám, aki iparos volt, de igehirdető volt, ő meg evangélikus volt. És akkor evangélikus templomban volt az esküvő, de anyámat ezért a baptista gyülekezet kizárta. És a mai napig is tulajdonképpen van egy ilyen egyházfegyelem, tehát úgy tudom a baptistáknál is van ez, hogy előbb-utóbb megkérik az ilyen vegyes párt, hogy döntsenek. Tehát nem kizárják őket, hogy döntsenek, hogy vagy ide járnak, vagy oda járnak. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik, ami érzékeny pont, hogy a saját tanításomra hivatkozva, lehet, hogy jó szándékkal, de elhívok valakit a más felekezetből. Én ezt már többször átéltem, megéltem, hogy van egy hitre jutott, hitét gyakorló, mondjuk evangélikus vagy református, és akkor jön valaki egy felekezetből, ahol nagyon fontos a felnőtt bemerítkezés, és nem becsülik a gyerekkerességet, tehát azt mondják, hogy semmi lényegében, és erre hivatkozva elhívják a megtértet magukhoz. Most, ha ott már bemerítik, akkor ott ő már lassan gyülekezeti tag, és szép lassan kiszakadt abból a gyülekezetből, ahol esetleg Isten helyezte, ahol esetleg neki dolga lenne. De jön egy második kísértés, jön majd egy olyan felekezeti barátnő, vagy barát, bárki, aki mondjuk karizmatikus, erős pünkösdi vagy van, és akkor ő arra hivatkozik, hogy ó, hát te csak bemerítkeztél, de nálunk van nyelveken szólás is, meg van gyógyulás is, testi gyógyulás. Mennyi gyógyulás van nálatok? Látod, alig van nálatok, de nálunk sokkal több van, és Isten szent lelkének a kenete kiárad ránk, és akkor gyere hozzánk. És akkor így megy valaki mondjuk egy pünkösdi karakterű közösségbe, és azt is hallom, hogy van akit meg aztán még nagyobb és még erősebb karizmatikus gyülekezet hível, mert náluk meg még sokkal több az szent lelkenete, és még erősebb a dicsőítő zene. Tehát van egy ilyen forgalom, amiről legalább gondolkodjunk, legalább beszélgessünk, legalább mondjuk el egymásnak a fenntartásainkat, látásainkat, hogy lehet ezt karbantartani, hogy lehet ezt kezelni. Például erre való a teológiai műhely, hogy itt nem egymásnak megyünk, hanem itt is van négy nagyszerű előadó, felkért előadó, akinek élettapasztalat van, több évtizedes élettapasztalat, négy felekezetből jönnek, és egy-egy előadásban elmondják az ezzel kapcsolatos látásukat, és mindegyikhez lesznek korreferátumok, és jót fogunk beszélgetni, egészen biztos. Úgy érzem, hogy luxus ezekről nem beszélni. Tehát, hogyha Isten már elvitt minket egy ilyen lelki-szellemi állapotból, hogy tisztelem és szeretem a másikat, és nem elhatárolódok, meg nem távolra nézem őket, hanem együtt vagyunk. Például ökumenikus imahéten, vagy Allianz evangéliumi imahéten egyébben egyszer, és akkor ezeket a kérdéseket érdemes karbantartani, kezelni, elmondani egymásnak, hogy kinek hol van ebben látása, problémája, nehézsége, vagy feloldás, megoldás.
Ez egyértelműen egy isteni ajándék, illetve felszólítás számunkra, hiszen kezdettől fogva ez így történt. Izraelt úgy hozta létre, hogy legyen 12 törzs, de utána, amikor Dávidot kinevezte, akkor Sámuel proféta felszólította, hogy téged azért kért az Úr, hogy egységben tartsd a 12 törzset. Hát most akkor egy hosszú ünnepi időszakunk van, hiszen nem csak a halál és a feltámadást ünnepeljük, hanem már 40 napja böjtölünk, illetve utána jön a pünkösdi időszak, amikor ott is bemutatta, megkérte Jézus őket, hogy legalább 10 napig üljenek össze, és imádkozzanak, meg együtt gondolkozzanak azért, hogy utána be tudják fogadni a Szent Lelket, ugye? Tehát igen, persze mindenki nagyon-nagyon segítse a saját egyházat, de az egyházak viszont legyenek egységesek.
És hát az ünnepek fontosak természetesen, igen. Mert ilyenkor emlékezünk, ugye a Bibliában is ott van, hogy emlékezzél meg, honnan hozott ki téged az Isten, hogyan hordozott téged az Isten, taníts meg fiaidat, és hát most ehhez kellenek az ünnepek. Van, aki ezen jojózik, hogy jaj, hát Jézus születésnapja, hát nem is decemberben volt, teljesen mindegy, nem ez a lényeg, hanem akár csak karácsonykor is hálát adunk azért, hogy az ige testet öltött, hogy ő bizony megszületett, hát még egymás születésnapját is megünnepeljük, akkor hogy ne ünnepelhetnénk meg mondjuk Jézus születésnapját, ha nem is tudjuk pontosan, melyik napon született. De vonatkozik ez a húsvéti ünnepkörre is, hogy éppen tegnap prédikációban mondtam, hogy nem kell nagypénteket megvárni ahhoz, hogy átéljem a nagypénteknek az ajándékát, hogy Jézus meghalt értünk, hogy van bűnbocsánatunk, hogy odaborulhatunk a kereszthez, és újat kezdhetünk. De ez az ünnepkör emlékeztet mindezekre. Nagyon-nagyon fontosnak érzem a nagy csütörtököt, a Jézus, amikor megmossa a tanítványok lábát, és az úrvacsorát szerzi, a Pészak vacsora két pontján kiemeli, mert ez egy hosszabb vacsora volt, egy kenyér adásnál, hogy ez az én testem, a bor hívásnál, háromszor is emelték egyébként a boros poharat egy ilyen Pészak vacsorán, ami egy hosszabb történet, és akkor ez egyik ponton azt mondja, ez az én vérem, amit adok, és ott nem voltak gyónási kérdések, ott nem gyóntatta őket, és a többi, hanem megajándékozta őket a lábmosással, megajándékozta őket a bűnbocsánattal, és tudatosan, teljesen tudatosan ment a keresztre, a keresztig. Mondja, van, aki azt mondja, hogy hát szüksége volt Jézusnak Júdás árulására, meg minden szamárság szerintem, nem volt neki szüksége, mert ő nagyon tudatosan vállalta ezt az utat, és árulásra se lett volna szüksége egyébként, mert a hatóság az kinyomozta volna, hogy ő hol van, és egyszer elfogják, és megölik, és megfeszítik. Tehát Jézus kijelenti, hogy én pont ezért jöttem a világra, ezért jöttem, ezért vagyok itt, hogy végigjárjam ezt az utat, és a nagyszombatnak is van jelentősége, mert nagyszombaton halálos csönd van. És vannak keresztények, vannak hívő emberek is, akiknek az életében eljön ez a nagyszombat, amikor csend van, amikor besötétedik minden. Nagy szombat a sötét. És aztán hát jön a húsvét, amit nem a tanítványok reáltak, nem az egyház talált ki, az is Isten cselekvése, hogy a harmadnapra az Atya föltámasztotta Jézust a halálból, és ez a hitünknek a lényege, hitünk központja, hogy ő él, hogy Isten él, hogy az Úr él, és ma is dolgozik, ma is van egyház, és ezért van egyház egyébként 2000 év után is, külső és belső bajok, üldöztetések, nyomorúságok mellett és ellenére is, mert Isten élete van ebben.
Hát igen, de ha említsem akkor nagy csütörtökkel kapcsolatban, hogy János evangéliuma 17. fejezete, az egész fejezet, arról szól ez a címe, Jézusnak az ő atyához való imádsága halála előtt. És ha ezt kedves hallgatóink is átnézik, elolvassák, egyértelműen ezzel is bizonyította Jézus, hogy szinte csak az egységről beszélt az atyával, de nem csak azzal, hogy na ők ketten legyenek egyek, igaz? Hanem minket is. Mirőlünk is beszélt egyértelműen. Ez egy nagyon-nagyon szép imádság. Számunkra is. Ez hát, nem véletlen, hogy ezt így közzéteszik nekünk az evangéliumban, igaz?
Persze. Egyrészt az evangéliumok nagyon eszenciálisak, tehát az evangélisták nem hosszú nagy történeteket meséltek el, hanem a lényeget akarták leírni. Ez egyik, a másik meg, hogy a korabeli keresztény igehirdetéseket rögzítették így, hogy ne legyen tévedés. és ezt fontosnak érezték, pedig ez egy viszonylag hosszú ima, és nem is baj, ha elhangzik újra, hogy ez a János evangélium 17. fejezet, tehát ezt érdemes újra és újra elolvasni, gyönyörű imádság, és aminek a lényege számomra legalábbis az, hogy itt nagy hangsúlyt teszünk sokszor, hívők imádkozzanak, meg böjtöljenek, meg tegyenek, meg mindent, meg döntsenek a Úr Jézus mellett, meg itt nagyon fontos, hogy Jézus imádkozik értünk. Jézus imádkozik az egyházért, az ő követőiért. És ezt olvassuk is más helyen az igében, hogy Jézus ma is, most is, mint mennyei főpap, közben jár érettünk, és a Szentlélek is kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érettünk. Tehát az én hitem ebben nyugszik meg, hogy maga az Isten küzd értünk, és nem egyszerűen arról szól, hogy nekem mennyi az erőm, nekem mennyi a hitem, és Isten stopperórával méri, hogy mennyit imádkozom, meg egyebek, nem a teljesítményemet méri, hanem kiárasztja az ő szeretetét, és ez a szeretet az, amely meg tud változtatni engem.
Javasoljuk azt, ha nem így cselekednek, vagy nem így gondolkodtak, mint ahogy mi most elmondtuk ezeket, akkor egy újratervezés klubot is létrehozhatnak maguknak, ugye?
Így van, így van. Kegyelemből újra kezdhetjük.
Tegyünk, mindig lépjünk újra, újra, újra. Erről szoktunk beszélgetni, szoktam kérdezni egyébként itt a vendégeket, hogy na hát, amikor minden nap ünnepeljük ezt, akkor ugyanúgy nem. Az mindig érdemes lépni szépen, lépéseket tenni a saját életünkben is, meg együtt, főleg együtt a közösségekkel. Hát akkor nagyon szépen köszönjük ezt a hosszú és nagyon jó szinte előadást Szeverény Jánostól, és ugyanúgy javasoljuk, mint ahogy mindig szoktuk mondani, hogy gondolja át mindenki, amit hallott ma is. Kedves hallgatóink, mindenkinek kívánunk sok áldást az ünnep után is, és a szolgálatokra is. Köszönjük szépen Szeverényi János testvérnek. Amen.
Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.